vagy belép a disznóba. Éppen egy szál törölközőben állok a fürdőszobában, és a hajamat szárítom. Persze csak képletesen állok, mert a valóságban térdelek, hogy lássam magamat értelemszerűen. Fröccinger lezökken a kanapére, és megsimogatja Ludwig fejét. Milyen hülyeség történt veled, kiabálok ki. Erre benéz hozzám. Te franc, miért raktad ilyen alacsonyra a tükröt, érdeklődik. Alacsony lenne? Szerintem tökéletes. Szóval mi is történt veled? Felhívtak a beislék. Elromlott a fűtésük. Menjek oda és javítsam meg nekik, azt akarják. Remek, újabb munka. Ha, most mit csináljak? Talán menj oda és javítsd meg a fűtésüket. Nem merek egyedül oda menni, nem jönnél el velem? Rendőri védelmet igényelsz? Nevetnem kell. Ha ennyire félsz, miért nem mondtad, hogy tele vagy munkával, és legelőbb októberre tudnád bevállalni őket? Nagyon furcsa az egész ügy, franc, ugyanis amikor hívtak, nem mondtak nevet, csak annyit, hogy bekrepált a fűtésük, és menjek ki. Csak akkor tudtam meg, hogy ők azok, amikor már azt mondtam, hogy rendben megyek, csak mondják a címet. Akkor meg már késő lett volna valami hazugsággal próbálkozni. Akkor meg hív fel őket, és mondd meg nekik, hogy közben jött valami, megbetegedtél, lebénultál, vagy mit tudom én. Franc, kérlek! Mindig ugyanaz a nóta. Fröccinger jó nagy szarba keveri magát a hülye nőügyeivel, aztán fusson a jó franc szirénával és villogóval a megsegítésére. Hány inger? Fél órával később már a belső ház pincéjébe vezető lépcsőn lépkedünk lefelé. Nagyon kell vigyázni, hogy ki ne törjük a nyakunkat, ugyanis a lépcső meg a pince tele van üres üvegekkel, ameddig csak a szem ellát. A lépcsőfokok szabad területe annyira beszűkült, hogy az ember éppen csak leteheti a lábát. Hihetetlen. Oda lent a Fröccinger már is munkához lát. Nem szórakozni vagyunk itt, vagy mi? Aztán lejön a lépcsőn a belsőasszonyság. Az egyik szeme be van kékülve. Magával meg mi történt, kérdezem az udvariasság kedvéért, pedig pontosan tudom a választ. Leestem a lépcsőn, mondja. Nem csoda, egy ilyen lépcső egyenesen életveszélyes. Aztán a nő személy hátulról odabújik a Fröccingerhez. A fújtés buheráló megpődül, aztán olyan csókolozásba kezdenek, hogy beleszédülök. A fickó menthetetlen. Fentről egy hang hallatszik. Jól haladnak ott lent? Kiabál le az egyik fivér. Úgy látom, igen, válaszolok, aztán amilyen gyorsan csak tudok, felrobogok az üres üvegek között. De biztos, ami biztos, menjenek ki a kertbe. Soha nem lehet tudni, nem robban-e be a káz. De mi olajjal fűtünk, közli belsül. Az Isten szerelmére ne akadékoskodjon, mondom neki. Megragadom a karját, és kimonszolom magammal az udvarra. Különben is az olaj még a gáznál is veszélyesebb. Hol van a testvére? Riadtam pislog rám. Elment az ital nagy kerbe, gondolhattam volna. De hol van a feleségem, jut eszébe az asszonya. A felesége? Hát ő, amint mi megjöttünk, kiment a kertbe. Mert azonnal felismerte a veszélyt. Bólogat. Okos emberek ezek, szép, engedelmesen előre ballag velem a járőrautóhoz, és ott várakozunk. Közben a kéményüket figyelem, belsül is a kéményt figyeli. Egy kicsit reszket. Nem tudom, tényleg robbanástól tart, vagy azon gondolkozik, ha megjön a bátyja, kezükbe veszik a dolgokat. Szerencsére nem sokára előbukkan Fröccinger, és belsül megkönnyebbültem felsóhajt. Még nagyobb lesz a megkönnyebbülés, amikor befut a bátyja. Már nyitják is a csomagtartót, és a következő pillanatban mind a kettő egy sört tart a kezében. Minden rendben volt? Fordul aztán a férj Fröccingerhez. A lehető legnagyobb rendben, köszönöm kérdését, feleli Fröccinger, és már állítja is ki a számlát. Érthető, hogy ragaszkodik a készpénzes fizetéshez. Joggal tartott tőle, hogy másként elinnák a munkadíját. Aztán előjön a nő személy is. Kifordítva van rajta a pólója. Kifordítva vetted fel a pólódat, buta tehén, mondja a szerető férje, miközben kifizeti a fűtés buheráló szolgálatait. Aztán elhajtunk. Pontosan úgy, ahogyan jöttünk, két külön kocsival. 100 méter után azonban leállítom Fröccingert. Teljesen hivatalosan, hangszóróval. Azonnal húzod le jobbra, különben lelőlek! Késlekedés nélkül engedelmeskedik. Lehúzódik, leáll és kiszáll. Megvesztél, ordít rám felháborodottam. Még ő van felháborodva. Az életemet tettem kockára a seggedért, az előbb barátocskám közlöm vele. És ha még egyszer az életben fontosabbnak tartod a farkadat az életemnél, megöllek, világos? A nyomaték kedvéért még a fegyveremet is meglengetem az óra előtt. Azt hiszem megértett. Otthon egyszerre cseng a két telefonom, a magám meg a szolgálati. Az egyiken Birkenberger, a másikon Moracek hív, mivel pedig a legnagyobb jó indulattal sem tudok kétfele osztódni, a bíró urat a papához továbbítom. Nekem marad Rudi. Pletykálkodunk egy kicsit, ami lényegesen kellemesebb, mint a szokásos öntöménezését hallgatni. A végén azonban megint csak oda lyukadunk ki, hogy ő most 2-3 hétre leköltözik Bella Itáliába. Úgy látszik, a világ minden félrelépő házastársa arrafelé hűtlenkedik mostanában. Már előre örül, milyen jó lesz ott neki, mondja Birkenberger. Ott már kellemesen meleg az idő. A lányok meg ennek megfelelően rövid szoknyát hordanak. Édes Istenem, hát csupa szexszörültel vagyok körülvéve. Holnap kiengedik Moracseket a kórházból, tájékoztat a papa a vacsoránál. Menj el érte. Nem megyek. Szálljon fel a vonatra, vagy szálljon be egy taxiba. Vagy üljön biciklire, nekem mindegy, de én ugyan el nem megyek érte, mondom, miközben nagy adag pulyka mellett szurok a villámra. Szalonnába göngyölt pulyka mellett hozzá vajas rist és párolt új hagymát. Egy költemény. Vagy menj el érte, te, úgyis olyan nagy kebelbarátok lettetek, nézek a papára. Akkor rögtön a hazaúton mindjárt sodorhattok magatoknak egyet. Ha nem ismerném ilyen jól a papát, komolyan megijednék a pillantásától. Éppenséggel elmehetnék érte, közli velem, de este Zimmerrel van találkozóm, lehet, hogy elhúzódik, akkor pedig holnap reggel nem leszek kimondottan fit. Érted? Moracek viszont ragaszkodik hozzá, hogy már kora reggel elhagyhassa a kórházat. Moracek majd szépen kivárja, amíg elég fit leszel, hogy elmenj érte. Ami persze irreális elvárás, magam is tudom. A papa ugyanis olyan sebességgel hajt az öreg Opel admiráljával, mintha mind a négy kereke defektes lenne.